Most segítséget szeretnék kérni valakitől, aki olvasna nekünk Bibliát. Az Ezékiel könyvéhez lapozzunk, a 47. fejezethez. És az Ezékiel 47-ből kellene felolvasni egy kicsit hosszabb szakasz, az első 12 verset. Ezékiel 47 és az első 12 verset kellene felolvasnunk.
És visszatérített engem a ház ajtajához, és íme víz jött ki a ház küszöbe alól, napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé volt, és a víz alá folyt a ház jobb oldala alól az oltártól délre. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordozott engem a kívülvaló úton, a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és íme a víz ott ford ki a jobb oldal alól. Mikor kiment az a férfiú napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mért 1000 singet, és átvitt engem a vízen, a vízbokáig ért. És mért ismét 1000, és átvitt engem a vízen, a víz pedig térdig ért. És mért ismét 1000, és átvitt engem a víz derékig ért. És mért még 1000, és volt olyan folyó, hogy át nem mehettem rajta, mert magas volt a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. És mondta nekem, láttad-e embernek, fia, és visszavezetett engem a folyó partján. És mikor visszatértem, ímé a folyó partján igen sok fa volt, mindkét felől. És mondta nekem, ez a víz a keleti tájékra folyik ki, és a lapályra megy alá, és a tengerbe megy be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, e folyam bemegyen, élni fog, és a halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. És lesz, hogy halászok állanak rajta, Engeditől Eneglaimig, Varsák kivetőhelye lesz, nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai nagy bőséggel. Mocsarai és túlcsái pedig nem gyógyulnak meg, sóhelyei lesznek. És a folyó mellett, mind a két partján, mindenféle ennivaló gyümölcsfája nevekedik fel, leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szent helytől folyik ki, és gyümölcsök eledelre, és leveleik orvosságra valók.
Amen. Köszönöm. Még lehet, hogy fogok majd segítséget kérni később, jó? Oké, köszönöm szépen. Tudjátok, hogy Ezékiel próféta, aki ezeket a szavakat leírta, kortársa volt Dánielnek. A különbség az volt, hogy Dániel a babiloni birodalomban, a babiloni királynak a udvarában vagy környezetében kellett, hogy éljen. Neki sem voltak könnyebbek a körülményei, talán fizikailag meg anyagilag egy kicsit könnyebb volt, de a szellemi nehézségei Dánielnek is ugyanazok voltak. Míg Ezékielnek a nép között kellett élnie, és Ezékielnek rendkívül sok nyomorúságon kellett átmenni. Ha végigolvassátok Ezékiel proféta könyvét, akkor ott elképesztő dolgokat találtok, hogy Isten időnként miket kért tőle, és sajnos aztán volt egy időszak, amikor a felesége is hamarabb elment az Úrhoz, meghalt. Ezékiel egyedül magára maradt, és tulajdonképpen egy nagyon nehéz korszakban élt ez az ember, szinte egymagában volt, persze gondolom voltak azért ott is körülötte istenfélő emberek, de tulajdonképpen abban, amit képviselt, amit Isten megmutatott neki, amit ő vele meglátatott az Úr, és amit neki a nép felé képviselnie kellett, abban nagyon-nagyon sokszor egyedül volt. Amiről ma nektek szeretnék beszélni, az egy rendkívül provokatív üzenet, de olyan értelemben provokatív, hogy nem nektek szól az üzenet, hanem nekünk szól az üzenet. Értitek a különbséget? Tehát nem úgy jöttem ide hozzátok, mint a nagy Nokta Pál, aki most elmond valamit, és jól korholja az egész gyülekezetet, hanem úgy jöttem ide hozzátok, hogy van bennem egy üzenet, amit Istentől kaptam, ami engem is megítél folyamatosan, amit én is tanulok az Úrtól, és ezt akarom veletek megosztani, mert ez az, ami úgy érzem, hogy ma aktuális mindannyiunk számára, az én számomra is. És ez az üzenet tulajdonképpen egy kérdés felvetés, amit mintha Isten kérdezne tőlem is, és tőletek is. Nagyon provokatív a kérdés. A kérdés úgy szól, hogy lemaradtál? Lemaradtál? Mint hogyha Isten tőlem is ezt kérdezte volna a héten, hogy lemaradtál? Tudjátok, hogy az énekek énekében is van egy ilyen ige, hogy vonj engem magad után, hadd fussunk. És van, amikor Istennel futni kell. Vannak pillanatok, korszakok, időszakok, amikor az események nagyon gyorsan egymás után történnek. Vannak időszakok, amikor a világban nagyon-nagyon nagy változások történnek, gyorsan, hirtelen, sőt, van, amikor az egyházban is nagyon gyorsan, hirtelen történnek változások, és ahhoz, hogy az ember képben maradjon, és tudja igazítani az életét ahhoz az adott korszakhoz, amiben él, ahhoz nagyon-nagyon szorosan ott kell maradni Istennek a nyomában. És azt, hogy hozzáigazítom egy korszakhoz az életemet, azaz nem azt jelenti, nem azt értem ezen, hogy akkor, ahogy a világ változik, én is úgy változom, amilyen divatot a világ fölvesz, én is azt a divatot veszem fel. Nem erről van szó, hanem arról, hogy tudjátok, van az, amikor az ember újjászületik, akkor tudjátok ti is, hogy az igazából nem a hívő életnek a csúcsa. Tudtátok ezt? Nem a hívő életnek a csúcsa az újjászületés. Az újjászületés az csak valaminek a kezdete. Elkezdődött egy új élet Istennel, testvérek. És onnantól fogva, amikor te újjászülettél, átadtad magadat az Úrnak, onnantól kezdve egész életeden keresztül egy szellemi növekedésnek kell történnie. Érett emberré kell válnod, neked is és nekem is. És ez az, amiről itt szó van az Ezékiel 47-ben, hogy van egy folyó. Van egy folyó, ami kijön a templomból, kijön az oltár alól. És van egy folyó, amiben ha belépsz, akkor először csak a bokádat érinti, csak a bokáig vagy benne, aztán térdig, aztán derékig, aztán a végén ellep a folyó. És ebben a folyóban neked úsznod kell, és menned kell. Mi ez a folyó? Ez Isten szelleme ez a folyó. Isten szellemének a csodálatos jelenléte, és csodálatos munkája ez a folyó. És úgy érzem, hogy amikor Isten föltette nekem ezt a kérdést, és fölteszi neked is rajtam keresztül ezt a kérdést, és mindannyiunknak fölteszi, nem csak neked teszi fel, én nekem is Isten fölteszi azt a kérdést, hogy lemaradtál, akkor arról van szó, hogy ne maradj ott a folyóba, ha beleléptél bokáig, ne maradj ott, menjél tovább. Ha beleléptél térdig, ne maradj ott, menjél tovább. Ha belementél derékig, ne maradj ott, menjél tovább. Menjél egészen addig, amíg ez a folyó, Isten szelleme, a Szent Szellem nem sodor téged magával. És tudjátok, Ezékielnél is ez volt a probléma, hogy Ezékiel, Dániel és az ő kortársai közül azért voltak még néhányan, tovább mentek a folyóval, mert megértették a Szent Szellemnek az új munkáját. Nagyon nehéz ezt így mondani, hogy új munkája, mert Isten, tudjátok, Isten nem változik. Isten nem változik, ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. De mi még itt ezen a földön, mi időben élünk, és a mi életünkben vannak korszakok, tudjátok, és ahogy növekszünk, úgy megyünk át, ahogy megyünk át a szellemi növekedésen, megyünk át egyik korszakból a másikba, vannak az életünkben különböző korszakok. És tulajdonképpen persze Isten ugyanaz, de Istennek a munkáját minden korszakban más módon éljük meg. Értitek? Tehát nem, ha 26 éve születtem újjá, ha 26 év eltelt az életemből, és még mindig csak ugyanazon a, abban a korszakban akarok élni, és még mindig ugyanazon a szinten vagyok, amiben 26 évvel ezelőtt voltam, akkor testvérek, nagyon-nagyon nagy baj van az életemben. Mert nem növekedtem. Mert nem mentem át egyik korszakból a másikba. Értitek, hogy mit akarok mondani? Testvérek, figyeljetek ide! Rengeteg hibát elkövettem az életemben, az újjászületésem után is. Rengeteg hibát elkövettem, rengeteg dolgot vagy visszacsinálnék, vagy másképp csinálnék. De egy dolgot nagyon őszintén tényleg elmondhatok nektek, hogy nem úgy ismerem az Urat, mint ahogy 26 évvel ezelőtt ismertem. És ezt mindannyiótoknak el kell tudnia mondani, mert ez nem dicsekvés. Ez nem dicsekvés, hanem ez egy olyasfajta bizonyságtétel, amit mindannyiótoknak ugyanígy el kell mondani. Iluska néni se úgy ismeri az Urat, ahogy akár 30-40 évvel ezelőtt. Sőt, mivel idősebb, jobban ismeri az Urat, mint én, mert több tapasztalásom ment át, több bizonysága van az Istennel, mint nekem. Ez így van rendjén, ez nem szégyen ezek, ez jó dolog erről beszélni, hogy vannak emberek, akik előttünk járnak az Úrban. És mindig jó, hogyha vannak olyan emberek, akik előttünk járnak az Úrban. Az Aratás gyülekezetnek, ahova tartozunk, a lelki pásztora nagyon-nagyon jó barátom, és én nagyon sok területen felnézek rá, mert nagyon sok területen előttem jár az Úrban, nagyon sok területen jobban ismeri az Urat, mint én. Ő már a folyóba egy kicsit beljebb jutott, mint én, de igyekszem én is, hogy beljebb jussak, és ez így van rendjén. Vagy itt el tudnám mondani, hogy például ugye a Pityóékat elég régóta ismerem. Hát az irgalmasság és a szeretet gyakorlásában például rendkívül sokat kellene tőlük tanulnom, illetve buzgóságban is. Tehát ez azt jelenti, hogy a folyóban ők már előrébb tartanak, mint én. És ez így van rendjén, testvérek, ez teljesen jó, így ez nem szégyen, mint ahogy egy családot, ha megnézel, akkor tudod, hogy a családban ki a nagyobb, ki a kisebb. Például a kisfiam vagy a kislányom nem szokott velem vitatkozni, hogy most ő az apám, vagy én vagyok az apja, mert a viszonyok egyértelműek. És ez egy családban, ez jól van így, és mi Isten családja vagyunk, és tudjuk, hogy kik azok az emberek, akik előttünk járnak az Úrban, akikre fölnézhetünk. Ez jó, nem, ezek nem rossz dolgok, mi nem őket imádjuk, hanem azt a munkát ismerjük el, amit Isten bennük végez. És azt is tudjuk, hogy van ilyen, hogy kik azok az emberek, akik meg tőlünk tanulnak, mert ők még egy kicsit, ők még talán térdig vannak a folyóban, mi meg már azért derékig vagyunk, és akkor tudunk így tanulni egymástól, a mögöttünk lévők tőlünk, mi meg az előttünk lévőktől. De az Ezékielnek a korszakában az volt a probléma, hogy a nép nem akart Ezékieltől tanulni. Ezékiel ment Isten jelenlétével. Ezékiel ment Isten szellemének a munkájával, ment tovább. Befogadta azokat az új és új felismeréseket, új és új bizonyságokat, kijelentéseket, megtapasztalásokat, amiket Isten adott neki. De a nép nem fogadta el. A nép nem fogadta el, és emlékeztek rá, amikor az Ezékiel első fejezetét olvassátok, akkor, mivel tudom, bibliaolvasó emberek vagytok, tehát emlékeztek rá, hogy Ezékielnek meg is mondta Isten, hogy a nép igazából nem fog rád hallgatni. Megkeményítik az arcukat, én meg megkeményítem az arcodat velük szembe. Tehát gyakorlatilag megmondta Isten Ezékielnek, hogy az egész életén keresztül egy szellemi konfliktusban lesz a néppel. A nép nem fogja őt érteni, de ő, és nem is akar a nép megtérni. Ugyanis mi volt a probléma? Például nekik, csak egy példát mondok, elemezniük kellett volna azt, hogy miért kerültek babiloni fogságba. Hát ez egy nagyon fontos kérdés lett volna. És ők igazából ezzel a kérdéssel nagyon sokáig nem akartak foglalkozni. Nézzétek meg a zsidóságnak a történelmét. Bekerültek a babiloni fogságba, és nagyon sokáig tulajdonképpen ők ezt egy olyan Isten csapásának vették, és nem vették a figyelem, nem akartak hallani arról, hogy ez lényegében az ő bűneiknek volt a következménye. És ugyanígy az otthon maradottak, és akik még otthon maradtak, Jeremiás győzködte őket, hogy ne menjetek Egyiptomba, ne menjetek Egyiptomba, mert ne menjetek, az sokkal rosszabb vár rátok, mint hogyha itt maradnátok. Engedelmeskedjetek a Nabukodonozornak, és Isten jóra fogja ezt egészet fordítani, és tudjátok, hogy mi a megdöbbentő? Hogy miután a népnek a nagy részét elvitték a fogságba, és maradtak egy páran, egy maradék, aki otthon maradt, olvassátok el, én a héten néztem meg, olvastam el újra, olvastam már ezt az igét, de a héten szembesültem vele újra, hát döbbenetes ígéretet adott Isten Jeremiáson keresztül nekik, mert ugye ők megkérdezték Jeremiást, hogy akkor mit csináljunk. Na most mit csináljunk? És azt mondta Jeremiás nekik, hogy várjatok, míg nem szól az Úr. És ők persze fogadkoztak, engedelmeskedni fogunk, stb. 10 nap eltelt. Hát az alatt a 10 nap alatt a szívükből minden kijött, ami benne volt. Tudjátok, amíg az ember, tudjátok, Isten csodálatos nevelő munkája van. Van, amikor úgy szól, hogy nem szól. Ismeritek ezt az érzést? Mikor Isten úgy szól, hogy nem szól. Testvérek, én elmondom nektek, olyankor az én szívemből minden ki szokott jönni. Minden, a türelmetlenségtől kezdve, a hitetlenség, aggodalmaskodás, stb. És csak mennek a napok, és Isten nem szól. És az én szívemből jön föl az a sok gonoszság, hordalék, stb. És közben Isten nem szól. Nevelő célzat. Ismeritek ezt az érzést? Hát ugyanezen mentek át ott, és akkor eltelt 10 nap, és egyszer csak megszólalt Isten Jeremiáson keresztül. Ne menjetek Egyiptomba, ne menjetek el Egyiptomba, maradjatok itt, ne ijedjetek meg, ne féljetek Nabukodonozortól, és megígérte nekik Isten, ha itt maradtok, elplántálok benneteket, döbbenetes, ott maradhattak volna azon a földön, és nem lett volna kietlen, és nem vált volna pusztává az a föld, mert még a sok gonoszság után is, amit elkövettek Isten, még az utolsó pillanatban, 24. órában is megígérte a népnek, figyeljetek ide, ha itt maradtok, ha megtértek, újra elplántálok benneteket, fölnöveztek benneteket, és döbbenetes. Szóval figyeljetek ide, amikor Ezékiás helyreállította, reformációt csinált, és helyreállította a Páska ünnepét, meg az Isten tiszteletet, és emlékeztek rá, hogy végig küldte a követeket, még Izraelbe is, ugye a külön szakadt Izraelbe is elmentek a követek, és azt mondták, figyeljetek ide, ha kezet adtok az Úrnak, ha megtértek, ha visszatértek az Úrhoz, akkor Isten olyan kegyelmes lesz, hogy még azokat a foglyokat, akiket az asszírok elvittek, pedig azok nagyon gonosz emberek voltak, testvérek az asszírok, annyira gonosz emberek voltak, hogy azt mondják, el se tudjuk képzelni, és Isten, a hatalmas Isten azt mondta, figyeljetek ide emberek, ha megtértek, ha kezet adtok nekem, én még azt is meg fogom csinálni, hogy ezek a gonosz, istentelen nép, akik elvitték a népnek egy részét fogságba, haza fogják engedni a testvéreiteket, testvérek, döbbenetes. Isten az utolsó pillanatig nem mondott le a népről, és a nép mégis ellen szegült, és ezért lett az asszír fogság, és ezért lett a babiloni fogság. És ott volt Ezékiel, és ott volt még Izraelben, vagyis Júdában előtte ott volt Jeremiás, de Babilonban ott volt Ezékiel a néppel. Tudjátok, az a döbbenetes, hogy Isten minden korszakban támasztott prófétákat. Amíg ott voltak Júdában, addig ott volt egy Ézsajás, volt egy Jeremiás. Amikor megszűnt a Júda, és mindenkit elvittek Babilonba, nem mondhatta a nép azt, hogy na hát Babilonba már Isten nem szólt hozzánk. Akkor ott volt egy Ezékiel, ott volt egy Dániel, sőt tudunk más profétákról is, például ugye Báruk proféta, aki Jeremiásnak a tanítványa volt, ugye a protestánsban abban nincs benne az ő könyve, de a katolikusban benne van, de egyébként valóban ő az kétségtelen, hogy Isten embere volt, ő Jeremiásnak a tanítványa volt, és őróla úgy tudjuk, vagy úgy tudom, de lehet, hogy tévedek, hogy ő Jeremiással ellentétben Báruk elment a néppel Babilonba. De mindegy is, a lényeg az, hogy a babiloni fogság idejére is Isten támasztott prófétát, akin keresztül Isten meg akarta értetni a néppel, hogy emberek, értsétek meg, kell értenetek, hogy miért vagytok abba a helyzetbe, amiben most vagytok. És nagyon sokáig a nép nem akarta ezt megérteni. És a nép maradt ott, ahol abba az állapotban nagyon sokáig, amiben volt, és Ezékielt meg vitte tovább Isten. Vitte tovább, és annyira vitte tovább, hogy megmutatta neki a templomot is, és ott, amikor olvassátok Ezékiel 40-től már talán, ott olvastok a templomról, hogy fog majd kinézni, stb. És nagyon érdekes, tudjátok, mit mond Isten Ezékielnek? Azt mondja, hogy ezt majd ennek a templomnak a tervezetét akkor mutasd meg majd a népnek, amikor meg fognak térni. Ez azt jelenti, testvérek, hogy ami sokszor föltesszük a kérdést, miért engedte meg ezt Isten az életembe? Miért van ez? Miért van így? Miért van úgy? Elmondok neked egy kulcsot. Nagyon sok mindent megtérés által fogunk megérteni. Nagyon sok mindent akkor fogunk megérteni, amikor végre újra kezet adunk az Úrnak, és azt mondjuk Istennek, Uram, nem értem, hogy miért van ez velem. Nem értem, hogy miért történt velem ez vagy az, de egy dolog biztos. Uram, elrontottam a dolgokat, tudom, hogy mit rontottam el, és Istenem, neked igazad van. Istenem, neked igazad van. És amikor ezt ki tudod mondani, hogy Istenem, nekem igazad, vagy neked igazad van, akkor fogja Isten a fátylat a leplet lehúzni a szívedről, és akkor fogsz nagyon sok mindent megérteni, és akkor fogod igazából azt is megérteni, hogy ő mit akar veled. És tudd meg, hogy az ő terve nagyszerű veled. És tudd meg, hogy Isten nem mondott le róla, te bármit is gondolsz magadról, hogy te neked már véged van, elveszett állapotban vagy már, úgyis minden, mindegy, stb. Nem igaz, nem mindegy. Isten nem mondott le rólad. Istennek van egy terve, amit a világ teremtése előtt elkészített már az örökké valóságba. És akárhogy is, de ebbe a tervbe te bele fogsz illeszkedni, beleillesz az ő tervébe. Azért, mert része vagy a tervének. Amikor te újjászülettél, az nem véletlenül történt. Az nem úgy történt, hogy Isten véletlenül, hát valaki máshoz akarta elküldeni Isten az ő embereit, hogy beszéljenek neked róla, és véletlenül nálad kötöttek ki. És akkor Isten a mennyben fogta a fejét, hogy áj, de elnéztem. Nem nézte el Isten. Amikor te róla tudott már, te mikor még nem is éltél, nem nézte el Isten. Isten akart téged, és akar téged, és akarni fog téged Isten. Tudod, milyen az, amikor Isten akar téged? Az, barátom, olyan, hogy te bármit megtehetsz. Most ezt ne értsd félre, ha akarod, félreérted, ne értsd félre. Bármit megtehetsz, szembe mehetsz akármivel, akár az Úrral, ő be fogja vasalni rajtad az ő elhívását. Így vagy úgy, de valamilyen módon gondoskodni fog róla, hogy a végén te ott térdepelj előtte, és azt mondjad, hogy Uram, neked igazad van. Persze ne menjél szembe az Úrral, mert veszélyes dolog ez, mert Izrael is szembe ment a saját elhívásával, Izrael népe, és tulajdonképpen úgy van ez bekódolva, hogyha én szembe megyek az elhívásommal, akkor a saját elhívásom fel fog emészteni engem. Tehát ez nagyon kemény. Tehát amikor mi újjászülettünk, Isten királysága belénk költözött, mert ahol a király, ott a királyság, nem? Hát király királyság nélkül az csak a világban van, a mennyben nincs ilyen. Na most onnantól fogva, na most, mire van ez a királyság predesztinálva? Növekedni akar. Túlhalad téged és engem. Túlhalad engem, téged, mindannyiunkat. Tehát egy olyan valaki és valami van benned, egy olyan mag, az újjászületésétől kezdve, aminek az ereje és az egész lényege, szubstanciája potenciálisan túlhalad téged. Ebbe belegondoltál? A feltámadás ereje benned van. Hát ez azért nagyon durva. Az a szellem, aki Jézust kihozta a halálból, és trónra ültette, ez a szellem benned van. Sőt, ezáltal a szellem által a feltámadt Krisztus benned van. Sőt, tulajdonképpen ezáltal az Atya is benned van, mert azt mondja az ige, hogy aki szereti engem és az én beszédemet, és megtartja, hozzám megyünk, és nála lakunk. Hát testvérek, belegondoltatok ebbe, hogy a világmindenség, az Isten, aki a világmindenséget megfogja és bevágja a zsebébe, ez az Isten benned lakik. Na most ez az Isten, ez a Krisztus és az ő királysága benned és bennem növekedni akar. Ez erre van predesztinálva. Na most, ha én hajlandó vagyok ezzel a növekedéssel együtt menni, korszakról korszakra, különböző növekedési fázisokon, akkor semmi gond nincsen. Olvasom a Bibliát és változok. Imádkozom és változok. Átmegyek megpróbáltatásokon és változok. Testvérek megintenek engem és változok. Értitek? És ez így van jól. De ha nem akarok növekedni, hanem meg akarok maradni abba az állapotban, amiben voltam az újjászületésem pillanatában, és azt gondolom, hogy a kereszténységemet 2017-ben is leélhetem ugyanúgy, mint ahogy éltem a 70-es, 80-as, 90-es években, óriási bajba kerülök, mert közben a királyság növekedni akar bennem, én viszont nem akarok növekedni, és ellentétbe kerülök a királysággal, és fel fog emészteni engem a királyság. Azért került egyébként az elmúlt, csak amiről én tudok történeteket, nagyon sok hívőt vagy gyülekezeti tagot ismerek, nem minden a gyülekezetből, hanem úgy unblock Magyarországról, akiknek vagy tragédiával végződött a sorsuk, olyanról is tudok, aki megőrült, tehát tényleg szó szerint megőrült, és az akikről én tudok, akiket én ismerek, ezek mind olyan emberek voltak, akiket Isten megérintett, de utána szembe mentek Istennel, és ők továbbra is akarták folytatni azt a parázna, tisztátalan, világi, stb. Életmódjukat, amit a megtérésük előtt folytattak. Ez olyan, mint amikor valaki kap egy új életet Istentől, és a régi életét megpróbálja átemelni az új életbe, és az új életében akarja folytatni a régi életét. A megtérése után is ugyanúgy akar boldog lenni, ahogy a megtérése előtt volt. A megtérése után is ugyanúgy akar, ugyanazt az utat akarja járni, mint a megtérése előtt, ugyanúgy akar érvényesülni, mint a megtérése előtt, és nem veszi figyelembe azt, hogy a megtéréssel Isten rátette a lábunkat egy útra, belerakott bennünket egy folyóba, a Szent Szellemnek a munkájába, folyamába. És ebbe kell nekünk végig mennünk egész életen keresztül. És az az ember, aki ezt nem veszi figyelembe, az az ember jut el oda, hogy skizofrénné válik, meghasonlik önmagával, és ahogy a példázatban is van, hogy jön az angyal, és ketté vágja, ugye van, és a képmutatók sorsára juttatja, ugye van az egyik példázatban van, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudjátok, ti is tudtok erről, hiszen láttatok ilyen embereket, hogy vannak emberek, akik ilyen kettős életet élnek. Tehát élnek egy életet a világban, és élnek egy másik fajta életet a gyülekezetben. És ugye a két életet párhuzamosan próbálják élni, de a probléma az, hogy mind a két fajta életnek a végállomása az máshol csúcsosodik ki. És előbb-utóbb a két út ketté vágódik, tehát elkülönül egymástól, akkor jön létre a meghasonlás, meghasonlottság az embernek a pszichéjébe, személyiségébe, és akkor vágódik ketté tulajdonképpen az embernek a sorsa, és tulajdonképpen akkor lepleződik le, hogy ő kicsoda valójában. És a probléma az, hogy a nyugati kereszténység, és ma nem Magyarországról beszélek csak, hanem a nyugati kereszténységről, nyugati kereszténységben nagyon-nagyon sok ilyen ketté vágódott sorsú hívő ember van, akik valamikor elkezdték a pályájukat Istennel, de ott maradtak, lemaradtak, leragadtak, lemaradtak. Értitek, amit akarok mondani? És azért maradtak le, mert az ember, ha Istennel halad, nem marad le, nem ragad le, legfeljebb egy kicsit, időlegesen, elront dolgokat. Én is elrontottam dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy ti is tudtok a dolgokat, amit a ti életetekbe elrontottatok. De amíg az ember akar Istennel járni, addig van egy olyan kegyelem, hogy nem tudunk akkorát hibázni, amit Isten ne tudna helyrehozni, ami utána hajlandóak vagyunk megtérni. Értitek? Na most azok, akik lemaradtak, azok az emberek szoktak lemaradni, leragadni, letáborozni egy helyen, akik ezt a fajta kettős életet élik. Tehát, hogy újjászülettek, de igazából ők párhuzamosan akarják élni a régit. De nem lehet az újat a régivel összerakni, mint ahogy azt mondja az Ószövetség, hogy kettőféle anyagból ne csinálj magadnak ruhát. Emlékeztek erre az ígére? És ne párosítsd, ugye ott van, hogy kétfajta állatot, ne párosíts anyja tejébe, gödőjét, kecskegidát, ne főzzél meg, stb. Tehát, hogy ne keverd a dolgokat, ne hozzál létre szinkretizmust, mert abból borzalmas meghasonlótság jön ki. És ezért az üzenet az, testvérek, hogy a válasza Istennek az, a mi számunkra ebből az igéből, ebből az üzenetből, hogy mi úgy tudunk tovább menni, vagy úgy tudjuk ezt kivédeni, hogy megyünk a folyóval. Megyünk a folyóval. Ahogy belelépsz a folyóba, és megy bokáig, ez tulajdonképpen ez az újjászületés életnek a kezdete, az új élet kezdete, hogy az emberre elkezd járni Istennel. Elkezd járni Istennel. Aztán mikor térdig ér a folyó, hát akkor ez azt jelenti, hogy már nem vagyok olyan sok. Tudjátok, az ember a hívő élet elején még olyan nagyon biztos a dolgába. Első szeretet, meg azt hiszi, hogy mindent tud. Különösen, hát én is voltam fiatal és forradalmár, és az ember olyankor azt hiszi, hogy mindent tud. Aztán, mikor térdig ér a folyó, akkor rájön az ember, hogy sok mindenben nem vagyok annyira biztos. Le kell térdelni. Le kell térdelni, és el kell kezdeni imádkozni. El kell kezdeni ima életet élni a térdeinkkel. Ez az, amikor térdig ér a folyó. Amikor már derékig ér a folyó, akkor ez azt jelenti, hogy amikor ott a térdeiden vagy, és az Isten jelenlétében vagy, akkor jön az Isten, mi van ott a derék tájba és derék fölött? Derék fölött. Például ugye a vese is, ugye nagyjából azon a területen van. Jól mondom? Tehát jön az Isten. Jön az Isten, amikor derékig ér a folyó, meg már egy kicsit följebb. Jön az Isten, a szívek és a vesék vizsgálója. És megítél engem, ott a térdeimen, megítél engem Isten, a szívemet és a vesémet, átkutatja a bensőmet. És amikor jól átkutatta a bensőmet, akkor mehetek tovább. És a legvégén már a megúszni való folyó, ez azt jelenti, hogy amikor már a Szent Szellem teljesen el tud tölteni, mert már nincs akadály bennem. Ez nem azt jelenti, hogy már én annyira tökéletes vagyok, és aztán nem kell változnom, itt nem erről van szó, hanem arról van itt már szó, amikor már az Istennel való járásnak azon a szakaszán vagyok, amit a Szentírás érettségnek nevez. Tudjátok, hogy János beszél a gyermeki korszakról, az ifjú korszakról, és az atya korszakról. És nekünk mindannyiunknak atyává kell válnunk, a nőknek is, a nőtestvéreknek is, mert az atyaság nem csak a férfiakban van jelen, hanem a nőtestvérekben is. Mert nem, az atyaság nem nemhez kötött. A Földön nemhez kötött fizikai értelemben, de szellemi értelemben, olyan értelemben nem nemhez kötött, hogy az atyaságig, az érettségig mindannyiunknak el kell jutnia. Mindannyiunknak atyává kell válnia a magunk területén, amire Isten elhívott. Értitek? És az atyaság az egy más korszak. Az atyaság az már az, amiről János azt mondja, hogy ismeritek, megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ez az Isten ismeretnek egy olyan mély szintje, amit igazából, megmondom nektek őszintén, én sem értek, nem értem. Ezt azt hiszem, hogy talán már azok az idős testvérek értik, akik nagyon sok területen előttünk járnak az Úrban, ők már az atyaságban vannak, ők már el tudják azt mondani, hogy ismerjük azt, aki kezdettől fogva van, mert már nagyon sok bizonyságon, nagyon-nagyon sok megtapasztaláson átmentek. Mi még ezt nem tudjuk elmondani, vagy legalábbis inkább úgy mondom, hogy én még ezt nem tudom elmondani, én még azt tudom csak mondani, hogy érzem, hogy a királyság növekszik bennem, érzem, hogy növekszem az Úrban, de nagyon-nagyon sok mindent kell még tanulnom. Néhány dolgot befejezésképpen hadd mondjak még el nektek, egy pár perc, és aztán befejezem. Az egyik dolog, amit szeretnék még nektek elmondani, hogy ahogy mondja az ige, hogy a templomból, az oltár alól jön ki ez a víz, a Szent Szellemnek a jelenléte, hadd mondjam el neked, hogy te vagy az a templom, én vagyok az a templom, és mi vagyunk az a templom, amiből ennek a víznek ki kell jönnie, ki kell áradnia. A János evangélium a 7. fejezetében van az az ige, nem kell odalapoznotok, amikor Jézus mondja, hogy aki szomjuhozik, az jöjjön én hozzám, és igyon, mert amint az írás mondja, és azt mondja, amint az írás mondja, aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak bensejéből, amint az írás mondja, melyik írásra hivatkozik itt Jézus? Így van, hát most olvastuk fel. Jézus a szavait az Ezékiel 47-tel párosította. Te vagy az a templom, testvérem! Te vagy az a templom, akinek a bensejéből jönnek ki ezeknek az élő vizeknek a folyamai. Figyelj ide, ha te neked van ima életed, ha te szereted az Isten beszédét, olvasod az Isten igéjét, ha te Isten jelenlétében vagy, akkor jön ki a bensődből ez az élő víz, és elárasztja a te környezetedet. És az emberek, akik ott lesznek körülötted, nem biztos, hogy meg tudják fogalmazni, de hogy érzékelni fogják rajtad Istennek a jelenlétét, ebben bizonyos lehetsz. És tudod, mi csinálunk nagy evangelizációs kampányokat, ilyen evangelizáció, ilyen program, olyan program, de az Ezékiel 47 azt mondja, hogy ha ez a víz kiárad, ha ez a víz folyóvá válik, akkor halak lesznek ott, halak jönnek, a víz behozza a halakat. Testvérek, a Szent Szellemnek a jelenléte, elsősorban Istennek a természet feletti jelenléte lesz az, ami be fogja hozni az egyházba az embereket. Nem más, nem az üres szavaink, nem az üres programjaink, nem azok a tevékenységeink, mint amiket Amerikában is csinálnak, hogy Amerikában nagyon sokszor csinálják, különösen ilyen meg a gyülekezetek, hogy csinálnak ilyen közvéleménykutatást, amiben kiderítik, hogy az emberek miről akarnak hallani. Persze általában az emberek lájtos üzeneteket szeretnek hallani. És amikor megcsinálták ezt a közvéleménykutatást, akkor az ige hirdető mindig az aktuális közvéleménykutatásnak megfelelően készíti el az ige hirdetéseit. Ennek következtében, mivel az emberek mindig olyat fognak hallani, amit ők aktuálisan szeretnének hallani, és nem azt, amit Isten akarna nekik mondani, ezért tele vannak a gyülekezetek. De van egy másik út, másik út az, amikor te tele vagy Szent Szellemmel, amikor te telve vagy Istennel, és Isten árad ki rajtad keresztül az emberek felé, és Isten jelenléte, mivel már megítélt téged, ezért rajtad keresztül meg tud ítélni másokat, vagy mivel már meggyógyított téged, ezért rajtad keresztül meggyógyított másokat, meg tud gyógyítani másokat, és hidd el, hogy ez is be fogja hozni az embereket az Isten népe közé. Sőt, ez fogja igazán behozni, mert Isten szelleme kiket akar behozni a gyülekezetbe? Üdvözülőket. üdvözülőket. Olyan üdvözülőket, akiket Isten kiválasztott már a világ teremtése előtt, akiknek már, akikért a bárány meghalt, megöletett már a világ teremtése előtt, akiknek a neve be lett írva az élet könyvébe már a világ teremtése előtt. Az, amikor ördögi módon csináljuk a dolgainkat, akkor az ördög fog megtölteni minket különböző javakkal, vagy akár különböző emberekkel, különböző dolgokkal. Ha isteni módon csináljuk a dolgainkat, ha az Istennek az útját választjuk, akkor Isten fog minket betölteni mennyei javakkal, és Isten fogja betölteni a gyülekezeteinket üdvözülőkkel, olyanokkal, akiket valóban a víz, a folyó, a Szent Szellem sodor be a gyülekezeteinkbe. Testvérek, ez így működik, higgyétek el. És azt mondja ott az Isten beszéde, ott a legvégén, Ezékiel 47. fejezetének a 11. 12. verse környékén, hogy gyümölcsök lesznek a folyónak a partjain, gyümölcsök, gyümölcsfák lesznek, gyümölcsök lesznek, a levelek pedig, orvosság lesz a fának a levelei. Ez azt jelenti, testvérek, hogy ahol a Szent Szellem van, ahol Isten jelenléte van, ott gyümölcsöző életeket fogunk látni, és olyan életeket, amelyek gyógyítani fogják másoknak az életét. Képzeld el, amikor a te életed és az én életem gyógyítja másoknak az életét. Ez jelenti az, amikor a fának a levelei orvosságul szolgálnak, hogy mi vagyunk a fa, és az emberek belőlünk eszik azokat a gyümölcsöket, amiket megteremtünk, és a leveleinket. Mik ezek a levelek? Például ezek a levelek lehetnek azok a külső megnyilvánulásaink, bizonyságaink, amiken átmentünk Istennel, lehetnek azok, amik látszanak. Tudjátok, a levelek azok látszanak. És milyen fantasztikus az, amikor egy olyan ember, aki Isten jelenlétében él, egy olyan ember, nél már nem is kell, hogy megszólaljon. Elég csak az, ami látszik. Elég csak az, ami látszik. És már annak is gyógyító hatása van. De testvérek, ehhez az a kulcs, hogy ne maradj le. Ne maradj le, ne maradjunk le, ne ragadjunk le, mert értsétek meg, ez egy más korszak, amiben élünk. Ez egy más korszak. Korszakváltás történt. Más korszakban élünk. Teljesen másfajta kihívásaink vannak, mint amit 25-30 évvel ezelőtt tapasztaltunk. Ezért aktuálisan kell hallanunk Istentől. Nem azt mondom most, hogy ki kell találnunk egy új tanítást, nem erről beszélek, hanem arról, hogy aktuálisan kell hallanunk Istentől. Rémát, ahogy a Pityu is imádkozott az elején. Rémát, olyan üzenetet, ami aktuálisan szól nekünk ma. Testvérek, ne maradj le, ne maradjunk le, hanem menjünk tovább a folyóval, menjünk a Szent Szellemmel. Aki úgy érzi, hogy ideje van az ő megtérésének, az térjen meg. Aki úgy érzi, hogy sok mindent át kell vizsgálni az életébe, az vizsgálja át. De testvérek, kérlek benneteket, hogy keressétek Istent, keressétek Isten országát, keressétek Isten királyságát, értsétek meg, nincs más megoldás. Annyira elkényelmesedtünk, annyira elkényelmesedett a nyugati kereszténység, hogy én nagyon-nagyon félek attól, hogy hirtelen fog ránk jönni a veszedelem. Testvérek, egyik napról a másikra átélhetünk ugyanolyan dolgokat, amiket a libanoni, szíriai, egyiptomi keresztények élnek át. Én nem szeretném, nem vágyom erre, testvérek, de kérlek benneteket, és érzem, hogy ez Isten szava, hozzátok rajtam keresztül, kérlek benneteket, testvérek, Isten áldjon meg benneteket, kérlek, hogy kelj fel a kényelmes székedből, kérlek, hogy kelj fel a kényelmes székedből, kérlek, hogy kelj fel abból az állapotból, hogy én úgy érzem, hogy itt jó nekem, én itt hétről hétre eljövök, végül is szeretnek engem, végül is nagyon jó nekem itt, itt meleg is van, itt vannak a testvérek, eléldegélek én így 30-40 évig. Testvérek, nem tudhatod, hogy holnap lesz-e még alkalmunk összejönni. Testvérek, nem tudhatjuk azt, hogy néhány éven belül korszakváltás lesz Magyarországon, és lehet, hogy egy olyan liberális korszak fog elérkezni Magyarországra, akik be fognak mindent tiltani, ami erkölcsösnek és kereszténységnek csak a látszatát is hordozza, és egyszerűen el fog szabadulni a törvénytelenség, a homoszexualitás és minden egyéb dolgok, és akkor rettenetes nehézségeken lesz kitéve egy olyan keresztény, akinek a munkahelyén ezzel szembe föl kell vállalni az igazságot, amikor gyülekezeteknek föl kell vállalni az igazságot, testvérek, és lehet, hogy elveszik a vagyonunkat, elveszik az imaházainkat. Épp belegondoltatok ebbe, hogy eljöhet egy ilyen korszak, és kérlek ezért, Isten áldjon meg, drága testvérem, érzem Isten szellemének a jelenlétét, ahogy beszélek, hogy kelj fel a te kényelmes helyedről, mert nem azért jövünk össze, mert egymást szeretjük, az egy jó dolog, hogy egymást szeretjük, de mi az Úr Jézus nevében jövünk össze, testvérek. Mi az Úr Jézus neve miatt jövünk össze. És egyszerűen érzem, ahogy beszélek, hogy még mindig vannak olyan emberek, akiknek a szívébe nem akar belemenni ez az ige. Én szeretném neked a kérdést föltenni. Mi kell ahhoz, hogy összetörjél? Mi kell ahhoz, hogy összetörjél? És felismerd azt, hogy nem jó az az állapot, amiben benne vagy, testvérem. Mi kell ehhez, testvérek? Érzem, hogy 5-10 év vagy 20 év, és nagyon-nagyon nehéz idők fognak eljönni. Testvérek, nem, ez nem játék. Ez nem játék. A világban hatalmas változások történnek. Ahogy üldözik a keresztényeket más helyeken, ne higgyétek, hogy Európában nem változhat meg az idő, és nem jöhet el ez egy pillanat alatt a veszedelem ránk. Testvérek, kérlek benneteket, vegyétek komolyan az Urat, kérlek benneteket. Álljunk fel és imádkozzunk. Be akarom fejezni, mert nem akarok tovább beszélni, mert nem akarok. Érzem, hogy nem lehet. És testvérek, ne haragudjatok rám, szeretlek benneteket. Tudjátok, hogy én sem olyan vagyok már, mint 15-20 évvel ezelőtt, akkor nagyon ilyen beszólós testvér voltam. Azért valamennyit már csiszolt rajtam az Úr, még szerintem nem eleget, de testvérek, érzem, hogy ezt az üzenetet egyszerűen muszáj volt elmondanom, és ne haragudjatok rám ezért. Imádkozzunk, jó? Aztán Pityunak átadom a mikrofon. Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adok neked ezért, a mai összejövetelért. Köszönöm, hogy szóltál hozzánk, Uram. Érzem magamon a te friss kenetedet, jelenlétedet, Uram, és érzem, Istenem, hogy ezt a gyülekezetet még tovább akarod vezetni, Uram. Köszönöm, hogy a következő hetekben Pityunak is, meg másoknak is fogsz adni olyan igéket, Uram, olyan profétai beszédeket, amik tovább vezetik a gyülekezetet, Uram. Imádkozom, Uram, és kérlek, hogy bocsáss meg, ha leragadtunk. Bocsáss meg, ha lemaradtunk, Uram. Bocsáss meg, ha nem mentünk tovább a folyóban, a Szent Szellem jelenlétedben, a te munkádban. Bocsáss meg, ha nem ismertük fel, hogy korszakváltás történt. Uram, fogságban van a te néped. És ahelyett, hogy örvendezünk sokszor, amikor nem kéne, inkább elemeznünk kéne ezt a helyzetet, és meg kéne térnünk. De mi ehelyett sokszor örülünk, amikor sírnunk kellene. Örülünk, amikor sírnunk kellene. Uram, nagyon kérlek, hogy bocsáss meg nekünk ezt az állapotot, és add, hogy valóban meg tudjunk térni, és eljöjjön a felüdülés az Úr színétől, hogy valóban örüljünk, mert az örömnek is van ideje. Köszönöm ezt neked, Uram. Kérlek, hogy vigyél tovább minket, és vidd tovább ezt a gyülekezetet. Újítsd meg, vedd rá a testvéreket, Uram. Nem tudom, hogy hogyan, te a lelkek és a szíveknek az orvosa és doktora és a szellemek atya, az te vagy, Uram. Kérlek, hogy vedd rá a testvéreket, hogy imádkozzanak. Vedd rá a testvéreket, hogy igét olvassanak, Uram. Vedd rá a testvéreket, hogy keressék a te természetfeletti jelenlétedet, amelyben gyógyulás és szabadulás van, Istenem. A megkötözötteknek megoldás van, Uram. A vakok szemeinek a megnyílása van, Uram. Halleluja. Köszönöm ezt neked, Istenem, a Jézus nevében. Köszönöm ezt a gyülekezetet. Köszönöm, hogy terved van ezzel a gyülekezettel. Köszönöm, mennyei Atyám, a Jézus nevében. Amen. 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 Isten áldjon titeket.